tisztelt ünneplő közönség! Néprajzkutatóként nagyon nehéz megszólalni, hiszen az én kutatási területen a tanya, a falu, és ez a nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Magyarország legszebb evangélikus templomában tarthatok előadást. Engedjék meg, hogy egy személyes élménnyel kezdjem, illetve egy személyes benyomással. Ez a program, ami itt a mai nap lezajlik, nagyon nagy előkészítés eredménye, hiszen már januártól megkezdődtek a munkálatok. A héten egy kiállítást rendeztünk, amit délután nyitunk meg, és a mai nap során pedig a Tirpák népélet evangélikus hagyományok címmel szeretnék egy rövid előadást tartani. Hogy miért is fontos? Nagyon fontosak ezek, amiket elmondtam, de én úgy gondolom, hogy sokkal fontosabbak azok az emberi kapcsolatok, amik itt létrejöttek, főleg ezen a héten. Érdekes volt, amikor bemutatkoztam, hogy Bodnár Zsuzsanna vagyok, nagyon sok asszonnyal kezet fogtam, és ők is bemutatkoztak. Zsuzsanna, Zsuzsanna, Zsuzsanna. És én úgy gondolom, hogy nagyon sok kedves ismerősöm van, nagyon sok kedves és jó barátra, és nagyon sok jó emberre találtam rá. És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy az előadás, illetve azok a fotók, amelyeket itt bemutatok, szintén összefogással sikerült összegyűjteni tanyákon, emberektől, akik a Józsefvárosban vagy az Örökösföldön élnek, viszont a mai napig is tartogatják ezeket a családi emlékeket, amelyek az evangélikus Tirpák rokonsághoz kötik. Nagyon szépen köszönöm a tárgyi felajánlásokat, és nagyon szépen köszönöm azokat a fotókat, és legfőképpen a biztatást, amikor mellettem állnak egy-egy előadás tartásakor, vagy egy-egy kiállítás rendezésekor. És az első gondolat a motto, hogy a néphagyományok tanulmányozása és kutatása elválaszthatatlan a vallástól, legyen ez bármilyen vallás vagy felekezet, hiszen ugyanígy tartottam már a görögkatolikusságról, foglalkoztam a reformátussággal, és bizony nagyon-nagyon bele kellett magamat dolgozni. Az evangélikus egyháznak nagyon fontos szerepe volt a népi kultúra fenntartásában és fennmaradásában is. Evangélikus vallás, Tirpák kultúra egymástól elválaszthatatlan, nagyon nagy identitás erősítő. Hál' Istennek egyre többen vannak, akik felvállalják azt, hogy én Tirpák vagyok. Hosszú időn keresztül nagyon sokan ismerősöm volt, aki már 30-40-50 éves volt, amikor először megtudta, hogy ő Tirpák ember, Tirpák származású. Hiszen, mint önök nagyon jól tudják, pejoratív értelme volt, és sokan nem vállalhatták fel. A népszokásoknak, a néphagyományok tanulmányozásának két nagy területe van. Az egyik nagy terület az a népszokások közül, amely a vallásünnepekhez kapcsolódik. A vallásünnepek közül, főleg a karácsony, húsvét, pünkösd, és az evangélikus nagy templom ünnepe is ide tartozik. Igen fontos megemlítenünk 1784. március 25-ét, ünnepélyes alapkőletételt, és mint Márkus Mihály a Bokortanyák népében leírja, ez az ünnep van, amikor szinte búcsú jelleget öltött. Ugyanúgy körhintások voltak, ugyanúgy vendégeskedés volt. És a másik nagy fontos dátum pedig 1786. október 22-e, ez a mai dátum, a templom szentelési ünnep. És nem kell elfeledkeznünk 1753-ról, Gróf Károlyról, már nagyon sokat beszéltünk, és arról, hogy az ide telepített Tóth evangélikusságnak Az egyik fontos kritériuma és ideköltözésüknek a szabad vallásgyakorlás volt, illetve hát azok az anyagi lehetőségek, amelyeket nyújtottak. Elnézést, itt az evangélikus nagy templom látható, másosorban pedig egy idős házaspár 1958-ból. És hogy miért is mutatom, és miért is kezdődött ezzel, az öreg gazdáknak mindig is meghatározó szerepe volt a Tirpák családokban, hiszen egy patriarchális rend uralkodott. A patriarchális nagy családnak a lényege az, hogy az öreg gazdának, akkor is, amikor már a tanyáról beköltözött a városba, meghatározó szerepe volt, hiszen a földet, a gazdálkodást, a vagyon továbbra is ő irányította haláláig. A tekintély elv igen fontos, és az evangélikus Tirpák családokban nagyon bensőséges, vallásos nevelésben éltek. Mint már az előző előadásban is hallottuk, fontos szerepe volt a családnak, a szeretetnek és a családi összetartásnak. És természetesen a rokonságnak is, mert kiterjedt rokonságokban igen nagy volt az összetartás, főleg ha belegondolunk a nagyobb mezőgazdasági munkákba, amelyek segítség alapján kalákában működtek. És a szülők, nagyszülők tisztelete. Hiszen nagyon sokan elmondták, hogy régen a paraszti családokban nem a szülő nevelte a gyerekeket, és főleg nem a vallásos nevelésre, hanem az öreg szülők. Tehát főleg az öreg gazda az, aki a tekintély elv alapján átadta az ismereteit, a tudását, a vallásosságát, és a szülők pedig a tanyán gazdálkodhattak, végezhették a munkáikat. Ez azért lehetséges, mert egy kenyéren éltek. Nagyon gyakran rákérdeznek arra a mai fiatalok, mit jelent az, hogy egy kenyéren élni. Az, hogy a gazda, ő irányította, ő adta ki a munkát, ő szervezte meg a munkát, az ő kezében volt a vagyon, de az ő kezében volt a felelősség is. Gyerekek, számtalan olvasmányban előjön, hogy a gyerekeket nagyon-nagyon szerették, nagyon nagy tisztelete van. És mint itt a fotón is látható, az elbokrosodott tanyákon, ahol 30-40 gyerek is összejött egy-egy mezőgazdasági munka során, nem csak a vallásos nevelés jelentett sokat, hanem amiről beszéltünk, a munka tisztelete, becsülete és a munkába való belenevelődés. Nem kellett megtanítani a mezőgazdasági munkára, hanem minden egyes gyermeknek, csecsemő gyermekkorától megvolt a feladata a gazdaságban. És szintén csak a gyermek és a nagy család tisztelete, és az iskola. Az egyháznak nagyon fontos szerepe volt, én erről nem akarok beszélni, hiszen az idősebb generáció van is sajnos, hiszen azt nagyon jól tudják, hogy minden Tirpák családnak, főleg az 1800-as évek közepétől volt egy városi háza, és volt egy tanyasi. És bizony akkor, amikor az 1810-es években még nem voltak tanyasi iskolák, addig a gyerekeket a gazdák kivitték a tanyára, és nem jártak iskolába. Hiszen tavasztól a mezőgazdasági munkákban kellett segíteniük. Igen, de az egyház nagyon tudatosan fellépett, és azt mondta, hogy nem, a gyerekeknek iskolába kell járniuk. Tehát itt próbálom majd megvilágítani, hogy az evangélikus egyháznak milyen fontos szerepe volt. És hogy hogyan történt, tehát a vasárnap délelőtt, hiszen a hagyományos paraszti életben megvoltak a dolgos hétköznapok, és megvoltak az ünnepnapok is. Az ünnepnapok, azok tulajdonképpen akármilyen ünnepnapról volt szó, a karácsonyi ünnepekről, népszokásokról, vagy nagypéntekről, vagy a pünkösdi ünnepekről, vagy például a gazdasági év lezárásáról, mind a hétköznapokat segítették elő szokásaikkal, áldásaikkal és szokásaival. A templomba járás elnézést a kiköltözés után, hiszen a templomba járás az minden vasárnap kötelező volt, viszont akkor, amikor a tanyára kiköltöztek, bizony nagyon sokan már nem jártak be a városba, vagy ha bejártak, akkor is 10-12 kilométert kellett gyalogolniuk. Ezt is megtették. Sőt, számos olyan leírás van, hogy régen az asszonyok és a lányok annyira sajnálták a drága pénzen megvett csizmáikat, hogy a templomajtóig a vállukon hozták, és csak itt vették fel. Na most ennek lehetett ilyen, másrészt pedig praktikussági oka is, hiszen hosszas gyaloglás bizony feltölte volna a lábukat. Aztán szintén az ünneplőbeöltözés a városban, hogy miért is volt, hiszen a tanyasi gazdák, a tanyasi legények, fiatalok a városban élő öregekhez jöttek be, itt vették át az ünneplő ruhájukat, itt találkoztak és közösen jöttek a templomba. Még egy, ami szintén a tanyasi gazdálkodással függ össze, hogy a kiköltözés után, tehát az 1840-es, 50-es évektől bizony a gazdáknak nagyon fontos volt az, hogy mindig valaki otthon maradjon. Ezért egyik vasárnap a fiatalok jártak a templomba, másik vasárnap pedig az öregek, hiszen az állatokra vigyázni kellett, és másrészt pedig az öreg anyák, a nagymamák, akiknek a vasárnapi ebédet el kellett készíteniük. A templomban, a templom utáni beszélgetés a templomtéren nagyon fontos volt, hiszen itt beszélték meg a közösség életét, itt beszélték meg, hogy mi történt a városban, és mindenféle ilyen közös beszélgetésnek, találkozásnak fontos alkalmai voltak. A közös ebéd szintén, hiszen nagyon sokszor a tanyasi gyerekek csak a vasárnapi templomba jövetel, vagy a vasárnapi ebéd során találkoztak a szülőkkel, hiszen itt a család összejött, és azt lehet mondani, hogy a Transiusba énekelve, sőt, hogy elmondjam, a vasárnap reggel nagyon sok helyen azzal kezdődött, hogy a Transiusból kellett a gyerekeknek énekelniük. Tehát addig nem ülhettek le az asztalhoz, amíg 2-3 verszakot el nem énekeltek az öreg gazda irányításával. Itt tehát rá is voltak kényszerítve arra, hogy egyrészt megtanulják az éneket, másrészt pedig, hogy reggelit is kapjanak. Aztán a beteglátogatás. Vasárnapról beszéltünk, a közös ebéd után keresztényi kötelesség volt a beteglátogatás. Régen, mivel nem volt mobiltelefon, ezért főleg itt a istentiszteleteken tudták meg, hogy kik azok, akik betegek, és természetesen ezeket vasárnap délután meglátogatták. Ezek pedig a fotókat mutatom a templomtéren, archív fotók. Szintén fontos szerepe volt, és most ismét csak a néprajzkutató szól belőlem, a templom fontos ismerkedési alkalom is volt, és a templom után, az istentisztelet után hernyóselyem ruhákban láthatók a lányok a Kálmánházi templom udvarán 1943-ban. Természetesen ez virágvasárnap után lehetett, nagyon szép, nagyon igényes ruhákban. Szintén vadasi fiatalok a Kálmánházi templom mellett nagypénteken, hiszen nagypéntek az evangélikusság legnagyobb ünnepe, itt is együtt voltak, itt viszont már feketében mindenki. A bukott anyák népe nagyon vallásos természetű volt, ünnepe annyi, mint a többi protestánsé. Az egyházi ünnepeket is szigorúan megtartották, illetve toleránsak voltak mindenféle más felekezettel szemben is. Tudunk arról, és tudjuk, hogy a bukott anyákon nem csak evangélikus vallások éltek, hanem római és görög katolikusok.
Ezeket az ünnepeket is megtisztelték, vagy pedig fél ünnepként tiszteletben tartották. És a vasárnapi munka tilalmát nem kell elmondanunk, hiszen vasárnapi munkán nincsen Isten áldása. Sajnos ezt manapság már nem tudjuk betartani. A tranosztiusz, nagyon gyakran beszélünk, mutatjuk a múzeumfaluban is, a múzeumokban is a tranosztiuszt. És bizony sokan nem ismerik. A tranosztiusz egy nagyon szép részveretes, bőrkötéses, csatos, evangélikus énekeskönyv, másnéven Tóth Bibliának is nevezik. És itt egy pár mondattal leírtam, hogy mit is kell tudni erről a kiadványról. Az viszont nagyon fontos, hogy a tranosztiusz fontos szerepet játszott, akár a vasárnap reggeli, akár a karácsonyi ünnepek alkalmával, hiszen karácsonykor éjfélig a tranosztiuszból énekeltek az öreg gazdával, de a tranosztiusznak fontos szerepe volt egyrészt a virasztáskor, a temetés alkalmával, de ugyanúgy a mezőgazdasági munkák, az aratás, a cséplés, sőt, akkor is, amikor útnak indultak. Útnak indultak, akkor is a tranosztiuszba énekelték, tehát az egész életüket meghatározta. Másrészt pedig el kell mondanunk, hogy Biblia nem volt minden házban, de tranosztiusz 2-3, sőt volt, ahol 12 is volt. Hogy miért is volt fontos a tranosztiusz? Ez volt az egyedüli olyan könyv, amelybe beírhatták egyrészt a születés, a házasság, a halál vagy temetés időpontját, de ide írták be a legfontosabb adatokat is, hogy mennyi búza termelt, vagy mennyi árpa, mennyi gabona, tehát a legfontosabb gazdasági adatokat is. És hogy a tirpák fiatalok konfirmációk alkalmával már megkapták ajándékul, nagyon sok kiadást megért, viszont sok tranosztiusz nem az, hogy eltűnt, hanem annyira fontos volt, hogy temetés alkalmával még a tranosztiuszt a koporsóba, sírba tették, hiszen a túlvilági élethez szükség van a tranosztiusz használatára. Ezt adott a mondás. És mivel nagyon sokat lehetne, és nagyon sok népszokás, néphagyomány kapcsolódik az evangélikus valláshoz is, én most itt a naptári év ünnepeihez, szokásaival nem tudok foglalkozni, mint már említettem, karácsony, húsvét, pünkösd és a legnagyobb ünnepekkel, viszont szeretném, hogyha az emberi élet három nagy szüksége, a születés, a házasság és a halál, ezt mondta Bálint Sándor, amelyen minden ember szembenéz, ezeknek a szokásairól egy pár szót. Nagyon sok vallási szokás kapcsolódik hozzá, de nagyon sok hiedelem. A szülés, gondoljunk bele a bokortanyákra, a szülés az egyik legnagyobb esemény, a szülés és a születés, bába asszony, anya, anyós segítségével történt, és van egy nagyon érdekes szokás, amit szeretnék elmondani. Akkor, amikor a tanyákon a tirpák asszonyok szültek, akkor volt egy nagyon érdekes szokás, a férfi ugyanúgy befeküdt a jászolba, kibontotta a gatyáját, vagy a gatyakorcát, és ugyanúgy eljátszotta a szülést, mint egy elősegítve ezzel a szülőnőnek a szülés elősegítését. Na most ezt úgy nevezik, a franciáknál is megvan, hogy kuvázsnak mondják. Szintén szokás volt az, hogy akkor, amikor megszületett a gyermek, akkor a tirpák családokba először az apa belegöngyölte a saját bekecsébe, vagy a saját kis ködmünébe, és a földről felvette, magyarul egy befogadás szokása is volt, vagy lóra ültette, de amiről még itt szeretnék beszélni az, hogy a kisgyermek, amit először megmarkol, olyan lesz a foglalkozása. Ezért hogyha fiú született, akkor kap a fakanál, Biblia került a kezébe, azért, hogy a gyerek ne legyen engedetlen, hanem istenfélő természetű legyen. Itt pedig segítők és adakozók, illetve adatközlőimtől sikerült olyan egyházi születési anyakönyvi kivonatokat beszkennelni, amelyek bizonyítják azokat, amelyeket elmondok. Itt, mint látható, 1878. október 25-26-a a dátum. Na most a gyerekeket régen minél hamarabb próbálták megkeresztelni. 25-én született, de már 26-án megkeresztelték. Ugyanis a kereszteletlen gyereket nagyon sok baj érhette. Bocsánat, elnézést. Itt szintén egy keresztelési emléklap van. Szintén egy hiedelem, vagy lehet, hogy van jogalapja. A nyíregyházi temetőből sokszor gyereksírás hallatszott. És szintén a népi monda, vagy hiedelem szerint azt mondták, hogy a gyerekek azért hallatszik gyereksírás, mert kereszteletlen gyereket temettek el. És a kereszteletlen gyereket csak úgy tudták szó szerint elhallgattatni, hogy elhívták az orosz, illetve a görög papot, és az megszentelte a sírt, és így sikerült a gyereksírást megszüntetni. Aztán a bába-bába asszony, koma asszony, hogy elvittük, mint pogányt hazahoztuk, mint keresztényt, ismert mondás. Itt, mint látható, a bába asszony, illetve a koma asszonyról van szó, az anyáról és a rokonságról nem, hiszen az anya tisztátalan volt, és 3-4-6 hétig változó volt, nem vehetett fel ünneplőt, és nem jöhetett el a templomba, hiszen ezzel a gyerekre is, illetve az egész családnak is rosszat tett volna. Akkor, amikor elhozták a keresztelni a gyerekeket, akkor a papot illet megajándékozni, ha fiú született, akkor kakas, ha lány, akkor pedig tyúkot adtak. A keresztülőség nagyon nagy megtiszteltetés volt, hiszen a vallásos nevelés felelőssége a keresztülőségen, a keresztülőkön volt, és beszéltünk arról, hogy tisztátalan asszonyok. Volt egy nagyon érdekes szokás, ez pedig az avatási vasárnap. Avatási vasárnap a templomban, amikor a gyermekágyas szépen felöltözött ünneplőbe, és eljöhetett, el tudott már jönni, amikor is a gyermekágyas hálát adott az Istennek a szülésért, az egészséges gyermekért. Ez is úgy nevezzük a néprajzban, hogy átmeneti rítusok. És bizony, hogy nagyon nagy ünnep volt. Itt látható ifjabb Nagy István keresztelőjére, Táncsics Bokor, szekerekkel, taigákkal mentek. Szintén most már egy kicsit gyorsabban, archív fotók alapján, Antal Mihály Markó Bokorban, elnézést Markó Bokorban, és a következő pedig egy fontos dátum, a konfirmáció. Antal Julianna, Antal Zsuzsanna, Szmolár Erzsébet nyíregyházáról, konfirmáció 1915-ből. A kicsi az egyik régi öreg barátom, Tirpák barátom, Garai Miska bácsi édesanyja a kicsi. Hogy a konfirmáció miért fontos, én úgy gondolom, hogy itt nagyon keveset kell róla beszélni, hiszen önök ezt nagyon jól tudják. Választóvonal, és szintén egy beavatás, innen számított már a gyermek felnőttnek, átlépett egy új, egy másik korszakba, és ezzel, tehát egyrészt a viselkedése, a ruházata, és ezzel tulajdonképpen már megengedték hivatalosan a fiúknak és a lányoknak, hogy úgymond idézőjelben régen azt mondták, hogy szeretője legyen, a szeretője pozitív értelemben. Szintén konfirmációs kép, És ugye a konfirmáció, hogy miért is volt fontos, hiszen a keresztülőségről beszéltünk, a keresztülőséget régen nagyon komolyan vették, végigkísérték. Egyrészt, hogy betartja-e a vallási előírásokat, jár-e templomban, és itt pedig a konfirmációs emlékkő pedig Márföldi Zsuzsannának, ez a szöveg van benne, szeretettel nagynénje Nyíregyházen 1962. május 13-án. Tehát konfirmációs emléket kaptak. Konfirmáció utáni csoportkép 1962-ből. Elnéző szóljanak, hogyha nagyon gyors, de már még sok mindent szeretnék mondani. Ez az esküvő lakodalomházasság, hogy Köblösföld vagyon szeretett. Régen a házasságokat nem a szerelem határozta meg, hanem a vagyon. A vagyon ment vagyonhoz. Ez az egyik, a másik pedig házasság szempontjából szintén fontos volt, hogy egy valláson legyenek. Hiszen szintén Garai Miska bácsi ismerősen mondta el, hogy azért nem sikerült az első házasságom, mert nem evangélikus vallásút vettem feleségül. Itt az esküvővel kapcsolatban különböző készfogó eljegyzés szintén ismert, fiatalok elmennek a templomba, beiratkoznak, tehát beiratkoznak az anyakönyvvezetőnél, az egyiknél beiratkoznak, a másiknál pedig a templomban pedig megkötik a házasságot. Templomi kihirdetése, és a templomi kihirdetéseknél nagyon-nagyon szépen elmondták, hogy tisztes Szikora János és tisztes Kovács Zsuzsanna hajadon házasságot kötnek, vagy pedig azt mondták, hogy nemesrendű. Tehát mindenképpen hozzá kellett mondani, hogy nemesrendű vagy tisztes hajadon. Itt pedig szintén a házasság, illetve az esküvő dokumentumai, sajnos ez csak egy fénymásolat, de gondolom, hogy látják, hogy 1900-as és 1921-es meghívó látható itt az evangélikus nagy templomban. Mennyasszony és vőlegény Markó bokorból, ez egy archív felvétel, és törökék 1957-ből. És a múlt héten volt, tartottuk a Tirpák lakodalmast, nagyon érdekes volt számomra is, az itten, illetve a városban, a múzeumfaluban tartott Tirpák lakodalmas, hiszen megpróbáltuk szakirodalmi adatok alapján úgymond eljátszani, de feleleveníteni a Tirpák lakodalmast. És az emberi élet harmadik nagy szüksége, amelyet egyikünk sem kerülhet el, a halál. A halál percében csendes imádkozás volt. A mai napig is megvan a tükör letakarása, vagy pedig megfordítása. Bizony a parasztház az régen három nagy funkcióval, illetve több funkcióval rendelkezett, de itt szült az anya, itt volt a lakodalom, és itt halt meg családi körben, a rokonság körében, ismerősök körében a öreg gazda vagy a hozzátartozó. Szintén fontos az, hogy a ravatalos házban a rokonság, tehát virasztás, illetve felravatalozás után a tranosziuszból énekeltek. A temetés manapság is és régen is utolsó kötelesség, a halott megtiszteltetése. Természetesen temetési viselet, a viselet a nők feketében, fehér ingben, hát ez régen is és manapság is úgy volt. A temetőben, a temető, itt erről megint nem akarok részletesen, hiszen önök már nagyon sok temetésen részt vettek, de az anyaföldnek való visszaadás, a hantolás, és természetesen a pihenj békével, Isten veled, az elválás jelképes megnyilvánulása a mai napig is. És beszéltünk mi arról, hogy temetés. Sajnos a halál az gyakran, és főleg a háború után fiatalokat is érintett, és itt látható, hogy kölcsönkért mennyasszonyi ruhákban temették el a halottat. Egy pillanatra még, igen, halottat. És ami érdekes az, hogy a fiatal lányok, azok fejkendőt kaptak ajándékba kísérletért, a férfiak viszont zsebkendőt. És egy utolsó kép, idős Barcó András evangélikus lelkész temetése 1962-ben. Én úgy gondolom, hogy ez a kép, ez nagyon sok mindent elmond. Ezt is köszönöm annak, aki ezt felajánlotta. És szeretném megköszönni a figyelmüket. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és kérem Önöket, hogy a további kutatásaink és gyűjtőmunkáink során segítsék egyrészt tárgyi anyaggal, másrészt pedig, ha van valakinek otthon fotó, mi beszkenneljük, és ezeket vissza is adjuk. Sajnos volt rá eset, a napokban segítséget kértem az egyik levéltáros ismerősömtől, és ő elmondta, hogy tudod, Zsuzsika, eltemették a rokonokat, de a tárgyi anyag, illetve a fotók azok mind a kukába kerültek. És ezt szeretném, hogyha ez a értékes anyag hozzánk kerülne a múzeumban, hiszen mi nagyon sok mindent megőrzünk, és én nagyon szeretném, hogyha itt a Nyíregyházi Evangélikus templomban minél több fiatal lenne, hiszen az, amiről én beszéltem, nagyon röviden, az tulajdonképpen az idősebb korosztály tudja, hogy én miről beszéltem, sőt, még ki is tudják egészíteni. Viszont épp a fiatalok azok, akik kevesen vannak itt, és a mi feladatunk az lenne most már, amíg mi tudunk, gyűjtünk és emlékezünk, hogy a hamut azt ne őrizzük, hanem átadjuk, tehát átadjuk annak a fiatal korosztálynak, aki utánunk következik. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket.